műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Sziasztok, Váradi Ferenc vagyok, ez pedig már a Beat korszak, a rock történet hangosan. A mai vendégem Bornay Tibor lesz, akit nem elsősorban a KFT-ről fogok kérdezni, hiszen mindenki ezzel a zenekarral azonosítja, hanem a Baba Jaga formációval, ami a rendszerváltás környékén alakult, és emlékeim szerint óriási lehetőség lett volna ebben a csapatban. Ez egy spontán véletlen volt, tették a dolgukat, mennyire volt menedzsment a zenekar mellett, és volt-e lehetőségük arra, hogy tényleg akár egy Európa hírnévre szert tegyenek. A részletet rövidesen elmondja nekem, és nektek, Bornay Tibor, a Baba Jaga egykori billentyűse.
Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Bornay Tibor van a vonal túlsó végén, őt köszöntöm, szervusz.
Szia.
No, mielőtt felteszem a kérdést, engedj meg egy rövid előzményt, hogy is jutott eszembe ez a mai beszélgetés. Néhány olyan barátommal, akik szeretik a zenét, arról beszélgettünk, hogy miért nincs Magyarországnak még világsztárja, és hogy az elmúlt évtizedekben lett volna olyan produkció, amelyik mondjuk befuthatott volna világszinten. Nagyon hosszú követelményrendszert állítottunk fel, ezzel most se téged, se a hallgatókat nem untatlak. Én a végeredményt mondom, három olyan formáció jutott eszünkbe, pontosabban két zenekar és egy szólista, akiből lehetett volna akár nagyobb durranás is. Az egyik a Sirius együttes, a másik Kovács Kati, ott egy kis magyarázatra szorul, amikor Szabó Gáborral dolgozott, arra az időszakra gondolunk, illetőleg amikor a Szörényivel és az Adamis Annával az Életem lemezét megalkották, így került ő a képbe. És a harmadik az pedig az nagyon közel áll hozzád, ez a Baba Jaga nevű formáció.
Nagyon megtisztelő társaságban emeltetek.
Kétszer láttalak benneteket, egyszer Debrecenben, az még nagyjából az elsők között volt az a koncertetek. Tátott szájjal néztük ezt a csapatot, bár létezett, tudtunk róla, de nagyon kevés információ volt a Baba Jagáról. Épp itt az idő, hogy megbeszéljük ezt a csapatot, hogy hogy is alakult, miért nem futotta ki magát, de ezt majd később elmondjuk. Nézzük az előzményeket. Annyit tudok, hogy talán Szicíliába találkoztatok, vagy ott jött ez az ötlet.
Igen, igen. És akár hiszed, akár nem, mostanában nekem is sokat jár a fejemben a Baba Jaga zenekar, mert hiszen ott volt négy orosz énekes, és most, hogy az oroszokkal ilyen sok baj van a világban, eszembe jutott, hogy Istenem, mi lenne ezzel a zenekarral, ha most még mi koncerteznénk és funkcionálnánk. Egészen pontosan tudom, mi lenne. Semmi. Tehát amikor az oroszokkal a politikában, a nagy világpolitikában baj volt, akkor azt a zenekar is azonnal megérezte. Mert például emlékszem, hogy az orosz énekesek itt Budapesten nézték a televízióban, ahogy Jelcin löveti a saját parlamenti székházukat Moszkvában. Itt ültek kétségbeesve a tévé előtt, és nézték, hogy mi folyik, és nem lehetett őket megvigasztalni, és azonnal elfogytak a nyugati fellépés felkéréseink. Tehát ránk nagyon közvetlenül hatott mindig a politika, a nagy politika, mert amilyen színben az oroszok feltűntek a világ számára, olyan színben tűntünk fel mi is ezzel a zenekarra. Nehéz 10 év volt akkor a hátunk mögött, a 90-es évekről beszélek.
Igen.
Az elején Szicíliában egy fesztiválon találkoztunk velük, a KFT zenekar szerepelt ott, és egy éjszaka csodaszép éneklést hallottunk. Nem tudtuk, hogy ezek oroszok, kínaiak vagy indiánok, tehát fogalmunk se volt. Nem a nemzetiség, vagy a politika, vagy a pártszimpátia vezetett ki minket az ágyból éjjel egy órakor az udvarra, hogy megnézzük, hogy ez mi ez a csoda, hanem a zene. És akkor azonnal elkértük a telefonszámunkat, mert éreztük, hogy valamit kéne közösen csinálni velük, hogy mit azt majd ráér kitalálni később, csak legyen meg a telefonszám, akik aztán majd föl lehet hívni, ha már kitaláltuk. És akkor így indult a zenekar.
Azt hiszem 1989-et írunk, és ott volt veled Jamie Winchester, és ő mit keresett ott?
Az első pillanatban a Jamie Winchester a KFT zenekar turné menedzsere volt Szicíliában.
Aha.
Egy fiatal srác, 20-21 éves lehetett akkor.
Akkor ő még nem is élt Magyarországon.
Magyarországon élt már, de csak úgy körülbelül lehetett tudni róla, hogy ő tud gitározni.
Aha.
És azért mozog a zenekarok körül, mert szereti, mert ő maga is zenész akar lenni. Tehát egy ilyen kezdetleges állapot volt. Aztán persze később, amikor Lár András úgy döntött, hogy ő nem akar a Baba Jaga zenekarban játszani, akkor nagyon kapóra jött, hogy ott van a közelben valaki, aki énekel is, gitározik is. Jó az angol kiejtése, adta magát, hogy a Jamie veszi át a helyét.
Az első variáció úgy volt, hogy a Lárán is fog énekelni?
Az első variáció, ez úgy nézett ki, hogy a 4 KFC tag és az oroszok. És akkor ebből lett az idők során az, hogy a KFC-ből egyedül én maradtam benne a produkcióban, és egyenként a különböző posztokon kicserélődtek az emberek. És hát a vége meg az volt, hogy aki fix tag volt a zenekarban az utolsó években, az csak egy Jamie volt meg én a mi részünkről, és az oroszok. És akkoriban már mindig azt kértük meg basszusgitározni, meg dobolni, aki éppen ráért.
Tehát egyébként jó zenész lett volna, a Galántai, a Tiba dobolt nálatok, tehát azért jó zenék.
Bizony, Galántai Zsolti dobolt, Tiba Csanyi dobolt, Huszár Misi basszusgitározott, uh-huh. Giret Gábor basszusgitározott, sőt volt olyan is, hogy a Maróti Zoli gitározott a Jamie mellett. Sok mindenki megfordult a zenekarban, és mindenki jó zenész volt. Az alaptagok azok mi voltunk a Jamie-vel és az orosz énekesek. A fontosat is el szeretném mesélni, mert sajnos folyton a politika jut az eszembe, ha az oroszokra gondolok, hogy egyrészt Debrecenben akkor játszottunk azon a napon, amikor Magyarország elbúcsúztatta az utolsó orosz katonát.
Bizony, azon voltam én ott.
És volt egy félelmünk, hogy vajon felléphetünk-e oroszokkal a színpadon, amikor éppen annak örülünk, hogy nincsenek oroszok az országban. Úgyhogy azt a konferencié szöveget találtam ki az elejére, hogy azt mondtam, hogy eddig kötelező volt barátkozni az oroszokkal, ennek most vége, úgyhogy most már lehet. Ezzel sikerült megnyernem a debreceni közönséget, hogy nem fütyültek ki minket, hanem örültek neki, hogy most már egyenragú félként barátkozhatunk, ha akarunk.
Szerintem ez egy nagyon jó húzás volt, hogy pont ti és pont ugye az oroszokkal léptetek fel, ráadásul, hát volna emlékszem rá. Az első dal után mindenki elájult, amit ott játszottatok.
Hát, nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok munka volt abban az első produkcióban, és aztán utána még megjelent egy második lemezünk is, az már egyenesen Moszkvában, és most megint az jut eszembe, hogy az orosz énekesekkel én a Facebookon tartottam a kapcsolatot azóta is, évek óta írogattunk egymásnak születésnapi köszöntéseket, meg ezt-azt-amazt kis fotókat osztottunk meg, és most eltűntek a Facebookról. Nagyon aggódom értük, hogy mi van velük. Nyilván el vannak zárva az információktól. Nem tudom, mit gondolhatnak, mennyit tudhatnak arról, hogy mi történik Ukrajnában. Az egészről el kell mondanom, hogy én ezekben az orosz zenészekben nagyszerű embereket, nagyszerű barátokat találtam. És hogyha valaki általánosítani akar, és azt akarja mondani, hogy az oroszok általában ilyenek vagy olyanok, az téved. Mindenkit arra kérek, hogy ne általánosítson, hiszen a magyarok se egyformák, és nincs olyan, hogy oroszok vagy magyarok, hanem hát, hogyha ez valakit komolyan érdekel, akkor személyesen kell megismerkedni valakivel ahhoz, hogy eldöntse, hogy jó ember vagy rossz.
Hát most én is nem a helyzetre való tekintettel. A Bulgakovot túlolvasom most megint a Mester és Margaréta, hát mert egy zseniális könyv, tehát most ezt szerintem mindenki érti. Amikor kitaláltátok ezt a zenekart, a logisztika gondolom azért nem volt egyszerű. Karagod orosz népzen együttesről van szó, nem is tudom hányan voltak, de olyan 10 körül volt ugye a számuk, ha jól rémlik, de majdnem 10.
Eleinte ők sokan voltak, igen, ők 6-7 voltak eredetileg. Uh-huh. Ott is történtek változások, és akkor négyen maradtak, mint alaptag.
Igen.
Ánya, Galina, Volodya és Misa. Sajnos az történt, hogy tavaly körülbelül egy évvel ezelőtt kaptam a hírt, hogy Misa meghalt a COVID-fertőzésben Moszkvában, és hát Misa nélkül elképzelhetetlen, hogy folytassuk.
Létőtt a csapat, hát Európában olyan fesztiválkon léptetek fel, mint például a világhírű fesztivál.
Glastonbury, igen.
Kölni fesztivál, hosszú a sor.
Holland, francia, olasz, német fesztiválokon játszottunk, de még Norvégiába is eljutottunk a produkcióval. Tulajdonképpen beutaztuk egész Európát. Párizsban megjelent a lemezünk. Egy egész hetet töltöttünk azzal, hogy különböző kereskedelmi rádiókban és tévékben szerepeltünk. Sőt, még egy olyan showban is szerepeltünk Párizsban, ami a Beatles köré rendeződött, és Paul McCartney is szerepelt abban a műsorban.
Igen, mert a Beatles-től is játszottátok az egyik dalát.
Igen, azzal a dallal szerepeltünk, a Back in the US-es dallal. szerepeltünk abban a showban. És hát igen.
Akkor, bocsánat, akkor ezt látta Paul McCartney is látta ezt a feldolgozást személyesen?
Hát nyilván, hogyha megnézi saját magát a showban, és végignézi, hogy abban a showban még kik szerepeltek, mert hát én arra gondolok, hogy a Beatles együttes dalait annyian dolgozták fel, és annyian játszották el az elmúlt 50-60 év során, hogy csodálnám, hogyha Paul McCartney minden egyes alkalmat végignézett volna, hát akkor nem maradt volna ideje fogat mosni, meg nem tudom, ebédelni. De lehet, hogy látta. Nekünk nem írta, hogy fú, de jó volt, gyerekek. Csináljatok még egyet.
Tibor, abban az időben, a 90-esek elején, amikor beindult a Baba Jaga, éreztétek-e, hogy ez egy óriási lehetőség, vagy csak úgy végeztétek a munkátokat, mert én továbbra is azt mondom, ebben egy óriási lehetőség volt.
Éreztük a lehetőséget, igen. Azt hiszem, hogy egy picit megelőztük azt a korszakot, ahol egyszer csak beköszöntött a world musicnak ez a felfutása. Uh-huh. Egy picit, mintha mi előfutárai lettünk volna annak, és mint minden előfutár, hát egy kicsit kevesebb fény hult ránk, mint aztán a későbbi nagysztárokra. De mi nagyon reménykedtünk, csak mondok például egy esetet, hogy milyen problémákba futottunk bele. Kaptunk egy meghívást egy amerikai fesztiválra, ahol éppen ezeket a world musicot játszó zenekarokat hívták, és onnan lehetett volna valami csoda, tehát onnan történhetett volna velünk valami Amerikában, vagy akárhol a világban. És az történt, hogy amikor az orosz énekesek megérkeztek Budapestre, hogy próbáljunk, akkor derült ki, Amerikában megváltoztatták a vízumkérő lapot. Uh-huh. És már egy új vízumkérő lapot kellett volna kitölteniük Moszkvában, de itt Budapesten nem engedélyezték, hogy megváltoztassák, tehát hogy itt töltsék ki az új vízumkérő lapot, vissza kellett volna utazniuk Moszkvába, kitölteni egy új vízumkérő lapot, annak megvárni az érvényesülését, és úgy visszajönni Budapestre, és ezzel kifutottunk az időből. Ezért nem mentünk Amerikába, mert egy lejárt vízumkérőlapot töltöttek ki Moszkvában az oroszok. Szóval volt ezer baj, és időnként már azon gondolkodtunk, hogy meg kéne változtatni a zenekar nevét, mert a Baba Jaga az orosz mondavilágban nem egy vicces boszorkány, nem egy tréfás, kis, aranyos, rosszindulatú nénike, hanem egy igazán szörnyű, gonosz lény, aki koponyákból készült palotában lakik, és hát nagyon sötét kisugárzása van, és elkezdtük érezni a nyakunkon ezt a sötét kisugárzást, és komolyan fölmerült, hogy nevet változtatunk, mert a Baba Jaga nem szeret minket.
Pedig hát egy mindenki által ismert név, hiszen ez a legenda.
Tucholskyi kiállítás képeiben is ott van a Baba Jaga kunyhója, és hát abból a zenéből se a vidám önbizalom árad, hanem ez a sötét, füstös, gonosz hangulat.
De aztán nem változtattátok meg a nevet?
Nem, úgy döntöttünk, hogy most már ez így marad.
Segítette valaki a munkátokat? Management, egyáltalán Magyarországon a szakma, vagy akik ezzel foglalkoznak, inkább menedzserek, látták-e, hogy ebben
igen,
azért...
Igen, egy magyarországi menedzsment segített minket, aminek Lőkes Csaba volt a vezetője, hát még most is, most is létezik ez a menedzser iroda, és hát ők intézték, telefonálták a külföldi fesztiválokat, szervezéseket, tévéket, meg jelenéseket, és hát nélkülük nem mentünk volna sem erre, sehová. Ez egy nagyobb méretű produkció volt annál, hogy maguk a zenészek képesek legyenek tenni érte. Tehát nekünk csak az volt a dolgunk, hogy dalokat írni, és a stúdióba menni, felvenni, meg próbálni.
Mit kellett volna másképpen csinálnotok, hogy nagyobb pályát fusson be a Baba Jaga, így 30 év táblatából?
Azt hiszem, hogy egy kicsit később kellett volna kezdeni, amikor már felülhettünk volna egy olyan áramlat tetejére, ami akkorra megerősödött. Azt hiszem, hogy rá kellett volna beszélni ezt a négy orosz énekest, hogy költözzenek Budapestre. Legalábbis, ha nem is örökre, de legalábbis mondjuk 10-15 évre mindenképpen, hogy a szervezés egyszerűsödhessen. És nem is tudom. Meg talán egy kicsit több szerencse is kellett volna, akárhogy is van, mert az ember ugye nem hisz a szerencsében, ha normális, de valami hasonló kell egy zenekarnak ahhoz, hogy nagyobb pályát fusson be. Minden zenekarnak sorsa van, mint hogy minden embernek, minden könyvnek, minden dalnak, és azt hiszem, hogy ennek a zenekarnak ez volt a sorsa, és talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy véget is ért a pályafutása magának a zenekarnak. Hát talán ennyi volt benne, erre volt hivatott. Én boldog vagyok, hogy a részese lehettem, és nagyon-nagyon sokat kaptam ettől a produkciótól.
2008. augusztus 24-én volt a A38 hajón egy koncertetek Budapesten, és hát azóta tényleg nem is volt koncert.
Talán az volt az utolsó, igen. Mindig úgy váltunk el, tehát mikor visszautaztak Moszkvába az oroszok, akkor mindig úgy váltunk el, hogy összeölelkeztünk, és egyszerűen nem tudtuk, hogy látjuk-e még egymást valaha. Aztán valahogy egy ideig, egy-két év szünettel mindig történt valami, amikor újra összeállhattunk. De most már, hogy Misa nincs, most már ez a remény is azt hiszem elfogyott.
A KFT abban az időben, hát akkor pont voltak leállások, tehát a te munkád ilyen szempontból igen, szabadabb volt, többet tudták koncentrálni a igen, Baba Jagára. Mert a KFT-znek, ahogy gondolom, itt nem volt féltékenység, vagy valamennyien más-más produkcióban.
Nem, mindenkinek
is
saját döntése volt, hogy részt vesz-e a zenekar munkájában, vagy nem. A többieknek egyszer csak voltak más fontosabb dolgai, amik úgy gondolták, hogy inkább azt választják. Én nekem ez nagyon fontos volt, ez a produkció. Én úgy gondoltam, hogy nekem nincs fontosabb ennél, és ezért maradtam benne. Aztán végül is a legtöbb dalt én írtam, meg aztán a Jamie, és játszottuk azokat is, amiket a Lár András írt, de az csak néhány dal volt az első lemezen, talán kettő vagy három. A többit azt mi írtuk a Jamie-vel.
És hát ugye felfedeztétek Jamie Winchestert, ahogy mondtuk, zenészként is, hiszen akkor ez volt az első produkciója, ahol megismerette az ország.
Hát igen, igen. Aztán ő felfedezte magát, és
igen,
ő is saját szárnyon kelt, és szállom erre akar.
Jó bajtok, tartjátok a kapcsolatot Jamie-vel?
Hát már nagyon régen nem beszéltünk. Egy darabig még leveleztünk a Messengeren, de már annak is vagy 2-3 éve, hogy utoljára üzenetet váltottunk. Közben volt ez a Covid, valahogy ez úgy szétrázódott ez a kapcsolat. Ki tudja, hogy állunk-e még egy színpadon valaha.
Viszont megjelent két sor lemez, ugye? Secret Combination és az első, vagy három lemez, addig is jelent meg, most segíts nekem, vagy volt egy válogatás ebből?
Volt egy lemezünk Párizsban, ami azonos volt az első megjelent lemezünkkel, aminek Baba Jaga volt a címe. Mm-hmm. Előtte itt Magyarországon megjelentettünk valamit, meg is jelent meg, nem is jelent meg, még kazettán jelent meg, CD-n nem, és szinte csak főpróbája volt az első lemezünknek. És aztán Moszkvában megjelent egy lemez, amit félig Pesten, félig Moszkvában vettünk fel. Annak az volt a címe, hogy Secret Combination.
Igen, igen.
Az volt a második és egyben utolsó lemezünk.
Aha, tehát akkor is két lemezanyagotok készült
igen,
el.
Igen, mondjuk azt, hogy kettőig.
De van egy ilyen hiányérzet, mert színpadi megjelenésben kuriózum, ráadásul ezek tök jó, hallgatható, bulizós nóták is jó némelyik ezek közül. Most már csak én magyarázom bele, de mondjuk egy ilyen euróvíziós dalfesztiválon én szívesen láttam volna akár a zenekart.
Hát melyik ország színeiben?
Ja,
na igen, ír. Magyar.
Na látod, erre nem is gondoltam.
Inkább abba gondolj bele, hogyha ez most egy működő zenekar lenne, mi történne?
Igen.
Sehol nem kellenénk, sehol nem lennének ránk kíváncsiak, emiatt a politikai helyzet miatt.
Hát ez nagyon szomorú, amit most mondasz, és ettől függetlenül mi most...
Ilyen a világ.
Nem sokára majd lejátszuk a dalaitokat, reméljük, hogy nem lesz belőle baj. De hát ezek nagyon jó zenék, nagyon jó zenék,
szépen,
Tibor.
Hogyha még gondoltok ránk.
Uh-huh. Hogyha már Bornai Tiborral beszélgetünk, akkor nem tudok két dolgot kikerülni. Az egyik az írás, úgyhogy erre is szálljunk egy kis időt, a másik pedig a KFT zenekar. Ugye hát elég sok könyved megjelent már, most éppen mind dolgozol, nem biztos, hogy dolgozol valamint, Tibi.
Hát most éppen Karinti Verával lépek föl egyre többször egy Karinti családról szóló műsorban. Ez egy zenés, irodalmi műsor, ahol ő a családi történeteit meséli, de szó van Frigyesről, Ferencről, Gáborról és Mártonról is. Uh-huh. Ezzel lépünk föl nagy szeretettel, és amúgy pedig készülnek új KST dalok.
No.
Aztán lassan elkezdődik az év a KST zenekar számára is, és megyünk fellépni.
És sok mindenben volt első a KFT is, internet holdra lőttetek fel valamit, meg azt hiszem, ti kezdtétek el az újrajátszó dolgokat is Magyarországon, hogy na, x éve jelent meg az első lebezünk, és akkor újrajátszuk a...
Igen, hogy szépen színpadra állítottuk a lemezeinket szép sorban. Sok munka, mert az ember elfelejti, amit 40 évvel ezelőtt játszott, és újra kell tanulni.
Legsok mindenben megelőztétek a korotokat. Lehet, hogy ez baj. Ezek szerint most ugye a Baba Jagára is azt mondtad, hogy lehet, hogy később kellett volna indulni.
Igen. Hát nézd oda, akár baj, akár nem. Inkább azt mondanám, hogy elmeállapot. Az ember állandóan keres valami újat, amit még nem csináltak mások, és ez egy testhelyzet. Mm-hmm. És azt hiszem, mi ebben a testhelyzetben éltük idáig az életünket. Majd talán egyszer megöregszünk, de addig marad ez a testhelyzet.
Ez még nagyon sokára lesz, Tibor, a öregedés. Még nagyon-nagyon-nagyon sokára. Hát nézd rá, Mick Jaggerre egyre fiatalabb. Két Richardról nem is beszélve, tehát te meg hol állsz még hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtam veled beszélgetni, és egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy emléket állítottunk, hanem szóba került a Baba Jaga.
De talán azt is.
Van fent jó néhány klippetek, dalotok a YouTube-on, érdemes rákeresni, és bennem kívülállóként is tényleg van egy ilyen hiányérzet, hogy nem futott be nagyobb karriert a zenekar, de hát lehet, hogy nevet kellett volna változtatni, és ennyi múlott volna az egész. Meg ez tulajdonképpen egy kis tanács is a későbbi generációnak, hogy mire kell odafigyelni egy-egy produkciónál.
Hát igen. De szép volt az a lényeg, nagyon örülök, hogy volt.
Én pedig örülök, hogy ott lettem két koncerteteken is, szenzációs volt mind a kettő. Barnai Tiborral beszélgettem, további jó munkát, sok sikert, jó egészséget neked, Tibor.
Köszönöm szépen, és az érdeklődést is köszönöm. Szia, viszont hallásra.
Szervusz.
Beat Korszak.
Rock történet hangosan.
Ez volt a mai Beat Korszak, a rock történet hangosan. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Váradi Ferencet hallottátok, és ha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor a Beatcast podcast csatornán megtehetitek. További jó rágyúzást, sziasztok!
Ez volt a Beat Korszak.
Rock történet hangosan.
Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ez a podcast a Beat saját gyártású műsora.
Beat. Az ütős alternatíva.
Részletekért látogass el a beatradio.hu weboldalra.